Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat az Értjük-e vagy félreértjük Jézus szavát című sorozatunk negyedik előadásán, amelynek a témája Te Péter vagy és ezen a kősziklán. Újra köszöntöm körünkben Nyári István előadóművészt. Kedves hallgatók, a Bibliának legfélreértettebb kijelentéséhez érkeztünk a mai este, ami persze nem azért félreértett kijelentés, mert félreérthető, erről szó nincsen, és tulajdonképpen nem is értették félre ezt a kijelentést. A kijelentést megkerülve és azon kívül terjedt el a középkorban egy bizonyos nézet és tanítás, amelyhez általában Máté evangélium a 16. fejezetét szokták idézni. Maga ez a történet teljes részletességgel csak Máté evangélium a 16. fejezet 13. és 20. verse között foglal helyet. A párhuzamos evangéliumokban Márk 8:27-30 és Lukács 9:18-21-ben ez a bizonyos mondat, ez a nevezetes mondat, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, nem szerepel. Tehát most Máté evangélium a 16. fejezetére kell, hogy hagyatkozzunk. Szeretném először felolvasni a történetet, és magából a történetből bemutatni, hogy itt nincs tulajdonképpen mit félreértenünk, hiszen a történet teljesen világos és egyértelmű, mint egyébként Jézus Krisztusnak bármelyik tanítása és kijelentése. Utána szeretném megvizsgálni azt, hogy magát ezt a kijelentést a legközvetlenebb érdekelt fél, tehát maga Péter apostol hogyan értette, hiszen Péternek két levele is szerepel a Bibliában. Utána egy harmadik szempontom az lesz, hogy a Biblia legnagyobb rendszerezője, Pál apostol, a maga 14 levelében ejtette szót a kőszikla kérdésről, és ő hogyan értette ezt a dolgot. Utána még azt a kérdést is felvetjük a negyedik pontunkban, hogy egy harmadik apostol, nevezetes apostol, János is a két levele tanúsága szerint hogyan értette ezt a kijelentést. És miután megnéztük, hogy a legközvetlenebbül érdekelt tanítványok és apostolok hogyan értették meg Jézusnak ezeket a szavait, utána még azt a kérdést is fölvetnénk, hogy Jézus beszélte részletesebben még erről a kérdésről, ez lesz majd az ötödik szempontunk, és a hatodik szempont az lesz, hogy maga a Biblia beszél a kőszikla jelképéről már az Ószövetségben, mióta és milyen összefüggésben, és a hetedik kérdésünk az lesz, hogy Jézusnak állt-e szándékában helyettest kinevezni, utódot kinevezni, helytartót kinevezni, de ahogy említettem önöknek, ezeket a kérdéseket sokkal okadatoltabban, lelőhelyek feltüntetésével, 9 évvel ezelőtt ebben a kis füzetben, az Ezen a kősziklán című kis füzetben kifejtettem. Nézzük meg tehát akkor az eredeti szövegünket. Máté evangélium a 16. fejezetében olvasom először a 13. verset. Mikor pedig Jézus Cezárea Filippi környékére ment, megkérdezte tanítványait mondván, engemet embernek fiát kinek mondanak az emberek? Ez a jézusi tanítás a Jézus fellépése után több mint 2,5, csak nem 3 évvel hangzott el. Mutatnám a helyszínt is, ez a Cezárea Filippi itt az északi országrészben van, szinte a Hermon-hegy, amely elválasztja Föníciát Palesztinától, annak a nyúlványánál, illetve a tövénél található ez a Cezárea Filippi nevű város, görög, aztán latin nevű város volt, és Jézus Krisztus, ahogy az egész országot bejárta a tanítványaival, ez volt a legészakibb országrész egyébként, ahol most tartózkodik, itt fölteszi a kérdést, mondom már 2,5-3 évnyi szolgálat után, és milyen érdekes kérdés, így teszi fel a kérdést, hogy engemet embernek fiát kinek mondanak az emberek. Magából a megfogalmazásból, a kérdés megfogalmazásából látható, hogy Jézus nem azért tette fel ezt a kérdést, mert kétsége volt afelől, hogy ő kicsoda és milyen szolgálatért is jött. Hiszen mondta is, hogy engemet embernek fiát. Tehát ő már, hogy úgy mondja, a kérdésbe belerejtette a választ, hogy ő az emberfia, tudjuk, hogy ez az emberfia kifejezés Dániel könyve 7. fejezete óta ismert a Bibliában. Dániel könyve 7. fejezetében van egy látomás, hogy amikor Isten ítélethez készülődik, visznek elébe egy emberfiát, akivel együtt hozza meg az ítéletet, tehát az Atya és a Fiú, az Atya és Jézus Krisztusnak az ítélet hozataláról Dániel könyve 7. fejezetében már egy szemléletes látomást olvashatunk, és ott hangzik el először ez az embernek fia kifejezés a messiásra, a megváltóra. Tehát Jézus nem azért tette fel ezt a kérdést, mert ő ne tudta volna, hogy ő kicsoda, hanem a tanítványait szerette volna rávezetni arra, hogy bizonyosak legyenek abban, hogy ő valóban a messiás. A tanítványok erre a következőt válaszolták. Ők pedig mondták, némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a proféták közül. Mondta nékik, ti pedig kinek mondotok engem? Tehát a tanítványok, hogy úgy mondjam, elmondták a közhangulatot, amit az emberek véleményt nyilvánítottak. Az emberek egy része még 2,5-3 évvel Jézus fellépése után Jézus csak Keresztelő Jánosnak mondta, csak Illésnek, Jeremiásnak, egynek a proféták közül, tehát egy jelentékeny profétának tartották Jézust. De közel sem volt az a helyzet, hogy mindenki megváltónak, messiásnak tartotta volna Jézust. Innen érthetjük, hogy ezután, amikor Jézus fokról fokra jön majd dél felé, és végül is elérkeznek élete utolsó hónapjai és hetei, és amikor sor kerül arra a bizonyos virágvasárnapi bevonulásra, akkor Jézus miért nem akadályozza meg, hogy óriási tömeg köszöntse őt úgy, mint Dávid fiát, mint messiást, mert Jézus világossá akarta tenni ezzel a bevonulásával, amit egyébként ő rendezett meg, hogy Szamárháton egyszerű formában bemegy a Szentvárosba, Jeruzsálembe. Szóval világossá akarta tenni, hogy ő valóban az Istentől megígért messiás, és ezt mindenki tudja és hallja, az a messiás, akit majd 5 nap múlva keresztre fognak feszíteni. Nagyon érdekes, hogy most azonban néhány hónappal az események, a végső események előtt a tanítványok az országos helyzetjelentést így adják meg neki, hogy Uram, téged egy nagy prófétának tartanak. De Jézus rákérdez, további kérdést tesz fel, ti pedig kinek mondotok engem? Tehát Jézus világossá akarja tenni, hogy igen, ez a közhangulat, ezt mondják az emberek, de remélem, hogy ti azért mást gondoltok és mást mondotok. Ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter pedig felelvén mondta, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Hát egy vigasztaló kijelentés, hogy volt egy tanítvány, és tulajdonképpen az összes tanítvány is ezen az állásponton volt, hiszen Péter a többiek nevében mondta ezt, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Tehát mi tudjuk, hogy te nem egyszerűen proféta vagy, te az élő Isten fia, te a messiás, te a megváltó vagy, akiről az ószövetségi jövendőlések már beszéltek. Mi meggyőződésre jutottunk az elmúlt néhány év alatt, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. És most kell nagyon megértenünk, hogy Jézus ezután mit válaszol Péternek. Mert most közeledünk ahhoz a vitatott vagy félreértett mondathoz, ami a táblánkon is szerepel, és ami az előadásunk címe. És felelvén Jézus mondta néki, boldog vagy Simon Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei atyám. Ugye Jézus azt mondta Péternek, hogy Péter, boldog lehetsz, mert te most az igazságot mondtad ki, amit az emberek egyelőre még nem tudnak. Az emberek nem hisznek bennem, mint megváltóban. Ők azt mondják, hogy Keresztelő János, Illés, Jeremiáshoz hasonló proféta van itt. Te boldog lehetsz, Péter, hogy te tudod azt, hogy én vagyok az élő Isten fia, a messiás, de ezt nem magadtól tudod. Ugye tulajdonképpen így szokták mondani a nyelvészetben, hogy egy szemita kijelentés, tehát egy a héber nyelvre, illetve a héber nyelve rokon nyelvekre vonatkozó kijelentés, ez, hogy test és vér, ez annyit jelent, hogy ember. Ezt nem ember jelentette ki néked, hanem az én mennyei atyám. Boldog lehetsz, Péter, mert Isten lelke vezetett téged rá arra, hogy lássad én bennem a messiást, a megváltót. De én is mondom néked. Tehát boldog lehetsz, Péter, te most jól feleltél, és a többi tanítvány társaddal együtt tudod az igazságot, de én is mondom néked. Miért mondja ezt Jézus, hogy de én is mondom néked? De Péter, valamire akarlak figyelmeztetni. De én is mondom néked. Valamire felhívnám a figyelmedet. El ne bízd magad, hogy most a jó választ meg tudtad adni, hogy most az Isten lelke által te helyesen feleltél, de én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Tehát itt van ez a bizonyos 18. vers, amelyről az emberek nagy része ma nem tud világos képet alkotni, de mondom, meggyőződésem, hogy azért, mert nem olvassák a Bibliát, vagy nem olvashatják a Bibliát, vagy nem jutottak el a Bibliához. Teljesen egyértelmű a Bibliában, hogy Jézus azt mondja Péternek, hogy te Péter vagy, és én ezen a kősziklán. Tehát éppen nem arról van szó, hogy te Péter vagy, és én te rajtad, ilyen nem hangzik el. Ha ilyen elhangozott volna, hogy te Péter vagy, és én te rajtad építem fel az én anyaszentegyházamat, akkor az értelmezés egész más lenne, akkor se lenne semmi probléma, mert érthető és világos, hogy te Péter vagy, és én te rajtad. De ilyen nem hangzott el. Jézus azt mondta, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán, akit te előbb megvallottál, nem Illésnek, nem Jeremiásnak, nem Keresztelő Jánosnak, hanem az élő Isten fiának. Tehát én magamon építem fel az én egyházamat, és ezen a pokolkapui sem vesznek rajta diadalmat. Tehát ez a pokolkapu is egy ilyen szemitizmus vagy hebraizmus, hogy a pokolkapui ez annyit jelent, hogy a sötétség erői, a rossz erői, sátán erői sem vesznek diadalmat. Tehát már magában ebben a 18. versben is több kulcs található, tehát ugye olyan ember nincs a földkerekségen, akin a pokol kapui nevettek volna diadalmat, beleértve Pétert is, akin egyébként rögtön ezután a beszélgetés után már a pokol kapui diadalmat vesznek, hiszen ha tovább olvassuk a történetet, láthatjuk, hogy Jézus most kezdi megjelenteni a halálát, most kezd beszélni arról, hogy Jeruzsálembe kell menni, majd megfeszítik, de harmadnapra föltámad, és akkor Péter odaáll elé, és azt mondja, hogy mentsen Isten Uram, nem eshetik ez meg véled, és Jézus pedig azt mondja, távozz tőlem, sátán. Tehát a pokol erői, a rossz erői, a bűn erői Péteren már rögtön, hát az életében többször is, de ezután is erőt vettek, aztán a tagadását is ismerjük. Gondolom, hogy ez különösebb kommentárt nem igényel, hogy minden emberen sajnos a pokol erői, a rossz erői, a bűn erői diadalmat vettek, illetve vesznek. Mit jelent tehát ez a 18. vers? Te Péter vagy? Miért mondja Jézus ezt, hogy te Péter vagy, és én ezen a kősziklán? Miért nem csak annyit mond Jézus, hogy Péter, én magamon építem fel az én egyházamat. Mert akkor így nem lenne, mondják sokan, nem lenne semmi vita, semmi konfliktus, semmi problémázgatás. Én úgy gondolom, hogy ha megértjük ezt az igeverset, plusz tovább megyünk majd az ellenőrzés különböző lépcsőfokain, akkor is teljesen egyértelmű lesz ennek az értelme. De azért hadd vessem fel ezt a kérdést, hogy Jézus miért nem mondta azt, hogy boldog vagy Simon Jónának fia, nem test és vér jelentette ki ezt néked, hanem az én mennyei atyám, és én is mondom néked, én magamon fogom felépíteni az én egyházamat. Én úgy gondolom, hogy azért fejezte ki Jézus így magát, hogy te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel az én egyházamat, mert ne felejtsük el, János evangéliuma első fejezet 42. 43. verse szerint Jézus Péternek egy nevet adott, mikor tanítványul választotta. Olyan nevet adott, amilyen név nem létezett addig, sem a hébereknél, sem a görögöknél, sem a rómaiaknál. Ez a bizonyos szikla, ugye senkit nem neveztek sziklának, mint ahogy nem tudom én, ma sem neveznek senkit sem asztalnak vagy széknek. Tehát mondjuk vannak emberek, akiket virágnak neveznek, tehát vannak köznyelvi nevek, amelyek aztán tulajdonnevekké, keresztnevekké váltak, de sziklának senkit nem neveztek. Hogy úgy mondjam, ez Jézusnak a szóalkotása volt, te Jóna fia Simon, mondja ott, amikor tanítványá választja Pétert, neked most ez a neved, Simon a neved, de én egy új nevet adok neked, szikla, kőszikla. Akkor adja neki ezt a Kéfa nevet, amit lefordítva görögre így mondhatnánk, ugye ez a görög megfelelője, hogy Petros. Tehát Jézus azt mondja, hogy te Petros vagy, és én ezen a Petrán. Tehát, hogyha már az eredetihez visszamegyünk, még más szó is szerepel az adott szövegkörnyezetben, te Petros vagy, te szikla vagy, de én ezen a Petrán. Mi a különbség a két szó között? Ha kézbe tetszenek venni görög-magyar szótárat, mind a két szót megtetszenek találni a szótárban. A Petros név, ami mondom tulajdon név lett, ez a Petros, ez tulajdonképpen annyit jelent, hogy szikla, kőszikla, de egy olyan szikla, és ezt általában még a szótárak is jónak látják jelezni, hatalmas szikla is lehet, de amit már kitermeltek a földből. A Petra, a másik kifejezés, amit Jézus önmagára vonatkoztat, az olyan szikla, amit nem termeltek ki a földből, egyszerűen azért, mert nem lehet kitermelni. Lehet mondani, hogy egy-két tonnát ki lehet termelni, robbantani, de mondjuk a Gellért-hegy az nem kirobbantható. Az úgy, ahogy van egy hatalmas hegység, egy hatalmas sziklatömb, tehát körülbelül ennyi a különbség, hogy ez egy megmozdítható szikla, ez pedig egy megmozdíthatatlan szikla. A két szó egymáshoz közel áll, de mégiscsak más, Petros Petra, te Péter vagy, azért adtam neked ezt a nevet, mert nagyon súlyos bűnt fogsz elkövetni, nagyon súlyos válságba fogsz kerülni. Ezt már Jézus tudja. Tudta akkor is, amikor Pétert tanítvánnyá választotta. Tudta most is, amikor ezt a mondatot mondta. Jézus pontosan ismerte, hogy Péterrel mi fog bekövetkezni. Pontosan ismerte Péter lobbanékony természetét, látta a szeretetét, az odaadását, de látta azt is, hogy Péter túlságosan bízik magában. Ezért Jézus ezzel is tanított, ezzel a szójátékkal is tanított, hogy Péter, el ne bízd magad. Te meg tudtad mondani, hogy én nem Illés vagyok, nem Keresztelő János, nem Jeremiás, én az élő Isten fia vagyok. Boldog lehetsz, Péter, hogy ezt az én mennyei atyám kijelenthette néked, de vigyázzál, te szikla vagy, de én kősziklára. Te mozdítható szikla vagy, de én egy megmozdíthatatlan kősziklára, vagyis önmagamra építem fel az én egyházamat. Tehát, hogy említettem önöknek, Jézus nem azt mondta, mert nagyon sokan így idézik ezt a Biblia verset, hogy te Péter vagy, és én te rád. Hát ez egy nagyon súlyos tévedés. Ilyen nincs az eredetiben, nem is lehet. Te Péter vagy, és én ezen a kősziklán, a te vallomásod nyilvánvalóvá tette, hogy engem messiásnak tartasz. Én magamon építem fel az én egyházamat, az ekléziát. Az eklészia, különben itt a fordításban, magyar fordításban anyaszent egyház áll. Hát nem néztem utána, megvallom őszintén, a magyar nyelvtörténetben fordul elő ez a speciális kifejezés, nincs európai nyelv, amely az egyházat ennyire földíszítené, mert ha azt mondom, hogy egyház az már bőven elég, de hogy még szent is, meg még anya is. Hát azt mondják, hogy anyaszent egyház. És ezt mondjuk lefoglalja valaki, hogy ő az anyaszent egyház, akkor aztán lehet bármit mondani erről az igehelyről, meg másról is. Ezért kell egy kicsit utána mennünk az eredetiknek. Az eklészia kifejezés görögül annyit jelent, hogy kihívott emberek közössége. A világból kihívott emberek közössége, akiket az Isten hívni, vonzani tud. A kihívott emberek közössége az eklészia, vagy hát ugye az eklézsia a magyar nyelvben is, mint jövevényszó, ez bejött. Az én egyházamat, az én közösségemet önmagamra fogom felépíteni, és ezért jöttem én a világra, hogy váltságul adjam az életemet, és aki követ engem, aki megismeri az én életemet, és áldozatomat, és szeretetemet, és személyesen követ engem, és nem a világot követi, nem azt követi, amit az emberek mondanak, vagy amit belé akarnak súlykolni, hanem engem követ. Minden ember, aki hisz bennem és engem követ, én rám fog felépülni. Kedves hallgatók, tovább nem is olvasom a történetet, mert magát a történetet sokkal hosszabban, mint a 20. vers, egészen a 27-ig elemzem a kis füzetben, de most nekünk ennyi bőven elég. Rögtön fogjunk hozzá ahhoz, hogy most helyesen gondolkodtunk-e, mert a kérdés hordereje óriási. Tudjuk jól azt, hogy Péter utódainak, sőt, aztán később nem is Péter utódainak, hanem Krisztus helytartóinak bizonyos főpapok nevezik önmagukat a 8., 13. századtól, és mind a mai napig ez az intézmény, a római pápaság intézménye, a leghatalmasabb keresztény intézmény. Tehát itt egy intézmény alapjainál vagyunk, egy intézmény erre hivatkozik, hát most nekünk meg kell vizsgálni, hogy amire hivatkozik, jogszerűen hivatkozik-e, a Bibliában az van-e, az szerepel-e, amire ő hivatkozik. Tehát nézzük meg először azt, hogy maga a legközvetlenebbül érdekelt ember, Péter apostol hogyan értette ezt a kijelentést. Péter apostolnak két levele van a Bibliában, ezt mindannyian tudjuk, ismerjük, de nem tudom, hogy megfordult-e a fejünkben, hogyha ez úgy lett volna, ahogy sokan gondolják, hogy Jézus Péterre bízta volna a fő hatalmat. Hát ez valóban így lett volna, akkor nem tudom, hogy tetszettek erről gondolkozni, de akkor Péternek erről azért beszélni kellett volna, hogy ő az első az apostolok közül, ugye? Tehát ezzel van akkora kérdés, hogyha Péter ír két levelet, akkor erről beszélnie kell. Ha eltetszenek olvasni Péter két levelét, ilyen kijelentése Péternek nincsen, hogy ő lenne az apostolok közül az első. Olyan kijelentése van az első levele második fejezetében, hogy ismeri a kőszikla hasonlatát, jelképét, és a kősziklát ő is messiási jelképnek tartja, és olyan kijelentés is van az ötödik fejezet első négy versében, hogy Péter apostol önmagát presbiter társnak nevezi, Jézus Krisztusnak főpásztornak nevezi. Ugye a híres kijelentése az első levél ötödik fejezetének az elején, hogy kéri a gyülekezeteket ő, mint a presbiter társ, ugye a presbiter az vén, tapasztalatban, hitben gyakorlott és megérlelődött ember. Tehát ő kéri a presbitereket, ő is csak egy presbiter a többi között, hogy legeltessék az Istennek nyáját, hogy amikor megjelenik a főpásztor, elnyerhessék az üdvösség hervadatlan koronáját. Tehát tessenek, csak a két kifejezést emelem ki, Péter presbitertársnak nevezi magát, és főpásztornak Jézust nevezi. Tehát önmagát nem nevezi főpásztornak, ahogy Péter utódai mind a mai napig főpásztornak nevezik önmagukat, vagy őszentségének nevezik, vagy pápa őszentségének, vagy egyéb más címeik voltak és maradtak meg a római pápáknak. Nézzük meg a másik apostolt, aki a levélírás tekintetében sokkal nagyobb életművet hagyott maga után, ez a harmadik szempontunk. Pál apostol beszél szintén a kőszikla kérdéséről, nem is egyszer. Én a három leghíresebb kijelentését írtam fel a táblára, és szeretném önöknek először felolvasni az Efézusi Levél második fejezet 19. versétől Pál apostolnak a következő gondolatmenetét, amelyben ezt mondja. Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek, akik fölépítettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus, akiben az egész épület szép renddel rakattatván nevekedik szent templommá az Úrban, akikben ti is együtt építetek Isten hajlékával, lélek által. Tehát nagyon egyszerű hasonlat. Van az alapkő, a szegletkő, ez Jézus Krisztus. Jézus Krisztuson épül fel az apostolok és proféták alapköve, és rajtuk keresztül mindenki, aki elfogadja Krisztust, az egész kereszténység épülete, tehát ez hasonlat, tehát ez egy lelki ház, mondja is, hogy együtt nevekedtek Isten hajlékával lelki házzá a lélek által. Tehát Pál apostol világosan mondja, hogy a szegletkő Jézus Krisztus, az alap, a legalapvető, ugye a szegletkő, amire régen a házaknak a sarkát alapozták, hogy egy ház valóban kibírja az idők próbáját. Az első Korintus levél 10. fejezet 4. versében Pál apostol még rövidebb. Azt mondja, a kőszikla pedig Jézus Krisztus. Tehát ez egy, hogy mondjam, ez egy meghatározás. 1 Korintus 10.4, a kőszikla pedig Jézus Krisztus. El lehet olvasni a szövegkörnyezetet is, természetesen az egész gondolatmenetet, de én csak azt emelem ki, hogy Pál apostol világosan tudta, hogy a kőszikla, ez egy óriási jelkép, majd látni fogjuk, hogy már az Ószövetség első könyvétől, Mózes első könyve 49. fejezet 24. versétől a legismertebb messiási jelkép, úgyhogy ezt csak az nem ismeri, aki a Bibliát nem ismeri. Na, de a középkorban ismerték a Bibliát? És a középkor után is ma ismerik a Bibliát? A Bibliának a legelterjedtebb messiási jelképe és a legtöbbet emlegetett messiási jelképe a kőszikla, a mozdíthatatlan kőszikla. Egyébként a Galata levél második fejezet 9. versében Pál apostol elmondja, hogy amikor ő Jeruzsálembe ment, akkor nem így mondja, hogy sziklát, de azt mondja, hogy három oszlopot látott az őskeresztény közösségben, akik oszlopokul tekintettek, Jakabot, Jánost és Pétert. Egy nagyon érdekes visszautalás, azt mondja Pál apostol, hogy az őskeresztény közösségben nem volt ilyen, hogy egy valakinek lett volna tekintélye és hatalma, és aztán mindenkit önmaga alá utasított volna, hanem oszlopokul Jakab, János és Péter tekintettek. Tehát ennyit mondjuk Pál apostol állásfoglalásáról. Egy harmadik apostol, aki szintén Jézus közvetlen tanítványa volt, és legszeretettebb tanítványa János apostol. János apostol nem beszél a kőszikla jelképéről, de van proféciája arról, hogy az egyházban fel fog lépni majd egy ilyen veszedelmes tanítás, hogy valaki Jézus Krisztus helyébe vagy helyettesének fogja tekinteni magát. Erről szól az első János levél, 4. fejezet első 3 verse, és erről szól a 3. János levél, 9. és 10. verse, amelyre majd vissza fogok térni, és amelyről már a múlt előadáson is szót ejtettem, ez a bizonyos diotrefészi szellem. Mi lesz ez a diotrefészi szellem? De most nagyon gyors áttekintésünket zárjuk is le, és összegezzük azt, hogy mire jutottunk. Arra jutottunk, hogy Jézus Krisztus senki nem értette félre. Nem értette félre Péter, nem értette félre János, ők közvetlen tanítványok voltak. Aki később lett, tehát nem a 12-höz tartozott Pál apostol, ő sem értette félre. Senki az égvilágon Jézus Krisztus nem értette félre. Senki nem gondolkozott úgy, hogy Jézus Krisztus utódot nevezett volna ki, helytartót nevezett volna ki, vagy Jézus Krisztus arról gondoskodott volna, hogy miután ő feltámad és a mennybe megy, azután az ő művét kell valakinek, egy embernek kormányoznia, irányítania. Vagyis mindenki meg volt győződve arról, hogy amit Jézus mondott a missziós parancsolatában, hogy ő majd elmegy, és a követői menjenek el szélesebb világra, tegyenek tanítványokká minden népet, kereszteljék meg őket az Atya, Fiú, a Szentlélek nevébe, és most idézem a fő gondolatot, akkor veletek leszek minden nap a világ végezetéig. Ezt mindenki megértette, hogy Jézus Krisztus ígérte, hogy ő a Szentlélek által mindenkivel vele lesz a világ végezetéig, aki követi őt, és aki ő érte jár küldetésben. Mert mindenki megértette azt, amit most egy kis vers is közöl, egy 20. századi, talán ismeretlen magyar költő verse, de azért érdemes meghallgatni a verset, hogy a kőszikla Jézus Krisztus. Jézus Krisztusban soha senkinek nem kell csalódnia. Jézus Krisztusban mindenki biztos alapot nyer, ha Krisztus tanításait megismeri, ígéreteit maga elidézi, és ezek szerint a tanítások és ígéretek szerint szeretne élni. Mielőtt tovább mennék, hallgassuk meg ezt a rövid verset.
Mentes Mihály, te vagy a szikla. Te vagy a szikla. Minden omlik, minden remeg, minden inog. Megrázza a föld szolgahátát, s nyílnak sötét, égő sírok, hogy magukba temessenek vágyat, reményt, bút, örömet. Zúg és sír, reszkecs átkozódik a megrezzent embertömeg, s te állsz, mint az örök élet titka, te vagy a szikla. Olyan jó látni téged, és hogy aki fogja kezed, azt hullám el nem nyelheti, és aki rád építi házát, semmi vihar, semmi földrengés soha össze nem döntheti. Olyan jó tudni, hogy kezünk te fogod erős két kezeddel. Szakadékokon lépdelünk, szembe megyünk zúgó vizekkel, s nem téphet minket tőled el sem halál, sem pokol, sem ördög. Mikor a tenger reng, a föld nyög, a hegyek összeomlanak, kiáradnak a tengerek, a csillagok lehullanak, s elszáradnak az emberek, mi csak fogjuk erős kezed, és dalolunk, énekelünk. Ha minden meghal, mi a sírból új életre kelünk. Te vagy a szikla. A halálban oly jó látni az életet, s várni, megkapni, megköszönni neked, egyedül te neked, s élni boldogan mindörökre, élni benned, élni belőled, s erős szikla, szentséges Isten, soha el nem szakadni tőled. soha el nem szakadni tőle.
Kedves hallgatók, továbbra is menjünk és ellenőrizzük, hogy jól látjuk ezt az eredeti beszélgetést, illetve ennek az eredményét, mert mondjuk ad abszurdum, a tanítványok is félreértették Jézust. Lehet, hogy Péter nem jól értette, lehet, hogy Pál nem jól értette, és János nem jól értette. Mondom, ez egy elég abszurd föltevés, mert akkor nem jutottak volna be a Bibliába a szavaik. De mindenféle ellenőrzést ki kell, hogy bírjon ez a történetünk. Ezért az ötödik pontunkra lépjünk, hogy tudnék, Jézus Krisztus maga beszélte máskor a kőszikláról. És azt látjuk, hogy Jézus kétszer beszélt a kőszikla hasonlatáról, jelképéről, kétszer és annyira súlyos, fontos és lényeges összefüggésben, hogy szinte megdöbbenünk azon, hogy hogy lehetett ezt a jelképet félreérteni és nem Jézusra alkalmazni. Mert Jézus hogyan is fejezte be a hegyi beszédet? Máté 7.24. Tehát a hegyi beszéd, a legnagyobb jézusi tanítás befejezésénél állott az a hasonlat, hogy azt mondja Jézus, hogy azt az embert, aki hallja és megcselekszi az én tanításaimat, hasonlítom a bölcsemberhez, aki kősziklára építette a házát. Tehát mi az, hogy kősziklára építeni a házat? Mi az, hogy kősziklára építeni az életünket? Hallani és megcselekedni Jézus tanításait. És az az ember, aki hallja a tanításait, de nem cselekszi meg, az az, aki fövenyre vagy homokra építette a házát. És az első esetben jöhetett az árvíz, és a szelek zúghattak, a ház mozdulatlan maradt, a második esetben a ház összedőlt. Tehát Jézus egy hatalmas beszédet, ami Máté 5-6-7. Fejezetét lefoglalja. Ugye a Bibliának a leghatalmasabb beszéde a hegyi beszéd, ezzel a kőszikla hasonlattal zárta le. Hogy hallani és megcselekedni az ő tanításait, ez jelenti azt, hogy valaki őrá építette az életét. Kősziklára építette a házát. De a másik bibliai igehely ugyancsak Máté evangéliumában szintén rendkívül hangsúlyos, nem csak azért, mert itt Jézus a farizeusokkal vitatkozik, és a halál előtt egy késhegyig menő küzdelem zajlik a vallási vezetők és közte, hanem azért, ahogyan kezdi Jézus ezt a tanítását. Mert ez már egy kicsit ránk nézve megszégyenítő, vagy azokra nézve is megszégyenítő, akik a kősziklát másra akarják érteni, mint Krisztusra. Tudni, Jézus úgy kezdi itt a tanítását, hát sohasem olvastátok-e az írásokban. A kő, amit az építők megvetettek, az lett a szeglet feje, és csodálatos a mi szemeink előtt. És aki e kőre esik, szétzúzatik, akire pedig ez a kő esik rá, szétmorzsolja azt. Tehát mondom, Jézus így kezdte ezt a tanítását, sohasem olvastátok az írásokban. Hát ezt mindenki ismerheti. Hát ti miért vagytok választott nép, hogyha nem ismeritek az Ószövetség kijelentéseit a kőszikláról? Hát ti nem olvastátok azt, hogy Jákob pátriárka már hogy áldotta meg az egyik gyermekét a kőszikla hasonlatát felidézve, vagy Mózes a halál előtt azt mondja az Istenről, hogy kőszikla cselekedete tökéletes, hűséges Isten, nem család, igaz és egyenes ő. Hát ezt soha nem olvastátok? A Biblia leghíresebb része, hát a zsidók a Jákobtól származtatták, ugye Jákob 12 törzse a zsidó nép. Jákobot úgy tekintették, ugye hát a Jákob új neve az Izrael. Hát azt se tudjátok, hogy miért ez a nevetek? Vagy Mózes, a legnagyobb profétának tartották. Hát Mózesnek ezt a, különben gyönyörű a 32. Mózes 5. könyv 32. fejezetében Mózes búcsú éneke, a halála előtti hattyúdala, csodálatos nagy ének ez, ami a bibliai költészetnek egyik koronázatlan nagy darabja. Hát ott mondja ezeket az elragadtatott szavakat az Istenről a messiás, hogy kőszikla cselekedete tökéletes. És nem olvastátok a Zsoltárok könyvében, hogy vígy engem a sziklára, ahova én nem jutok. 62. Zsoltár második és harmadik verse, a 61. Zsoltár harmadik verse, vagy a 118. Zsoltár 22. 23. verse, ahol ez az odébb dobott kőszikla hasonlata fordul elő, amikor építették a jeruzsálemi templomot Salamon király időszakában, és hozták a nagy köveket. Az egyik olyan hatalmas volt, hogy az építők úgy gondolták, hogy ezzel nem lehet mit kezdeni. Alig tudták odavonszolni, megmozdítani, és úgy félretették. Az építők megvetették ezt a kősziklát. És amikor aztán eljutottak a templom egyik oldalához, akkor vették észre, hogy ez a Sion hegyén épülő templom, hát ez biztos alapot kell, hogy nyerjen. És mi lehetne biztosabb alap, mint ott a sarokkőnél, a szegletkőnél egy akkora kősziklát elhelyezni, ami majdhogy nem olyan kőszikla, mint maga az a hegy. És akkor beépítették a templom aljába. Először megvetették, utána pedig látták, hogy nélkülözhetetlen a templomhoz. Erre utalt vissza Ézsajás könyve 28. fejezet 16. verse. Tehát itt vagyunk a 18. század, 15. század, 10. század, 7., 8., 7. század. Dániellel megérkezünk a 7., 6. század. Tehát végig az Ószövetség történelmén a kőszikla a legismertebb messiási jelkép volt. Ézsaiás is így beszélt erről, és Dánielnél is egy kőszikla, egy kő esik le kéz érintése nélkül, és fejezi be a mi világtörténelmünket, ami Krisztus második eljövetelének a jelképe a Bibliában. Aki ismeri a kőszikla jelképét, tudja, hogy ennek a világnak a végét nem atomhalál fogja befejezni, nem hőhalál vagy nem éhhalál, hanem Jézus második eljövetelével szabadul meg ez a világ az összes nyomorúságától. Hát Jézus ezért mondta, hogy soha nem olvastátok-e az írásokban. Kedves hallgatók, ezt mostani embereknek, mai keresztényeknek is lehetne mondani, hát egy ilyen nagy horderejű kérdéshez, hát soha nem olvastátok-e a Bibliában? Tehát azt látjuk, hogy maga Jézus Krisztus a kőszikla jelképét teljesen következetesen önmagára alkalmazta. Hatodik pont, azt láttuk, hogy maga az egész Biblia a kőszikla jelképét következetesen a Messiásra alkalmazta. Messiásnak persze több jelképe van. Jézus Krisztusnak jelképe, a csemete, jelképes neve az Immanuel, jelképes neve a Mikáél, de Jézus Krisztusnak az egyik legátfogóbb jelképe a bárány jelkép, és a bárány jelkép mellett a kőszikla jelkép. A bárány a gyengédséget, a szelídséget, a szeretet tökéletességét jelzi, a kőszikla pedig azt, hogy ha valaki követi Isten törvényeit, amelyeket Jézus Krisztus nyilvánvalóvá tett, akkor valóban olyan alapra építi a házát, amely alap biztosan kibírja az élet összes támadását. Szóval nem véletlen ez a jelkép. A Biblia nem csak a, nem tudom én, költészetért használ jelképeket, a bibliai jelképek az életnek olyan mély összefüggéseit állítják elénk, amelyek tényleg megérdemlik a fokozott figyelmet. Na, kedves hallgatók, van itt még más megfontolás is. És itt jutok egy hetedik ellenőrzési pontra, és még mindig Jézus Krisztussal kapcsolatban. Tudnék, hogy Jézus Krisztusnak állt-e szándékában bármikor is az életében utódot vagy helyettest kinevezni. Jézus tudta azt, hogy ő a földi életben, itt a földön 33 és fél évet fog tölteni. Jézus pontosan tudta azt, hogy ő az atyától jött, de az atyához megy. Jézus pontosan tudta azt, hogy 3,5 évi szolgálat, kereszthalál, feltámadás, utána még 40 nap, utána ő a mennybe fog menni. Hát akkor Jézus Krisztus biztos beszélt erről még máskor is az evangéliumok szerint, hogy ő vajon gondoskodott-e arról, hogy az ő művét valaki folytassa oly módon, hogy egy kéz vagy egy intézmény vezesse tovább az ő művét. De kedves hallgatók, éppen ennek az ellentétét látjuk. Ennek az ellentétét látjuk. Tudnélik, a tanítványok körében ott volt az, hogy a tanítványok közül sokan akartak elsők lenni. Például János és Jakab, amikor Máté evangélium a 20. fejezet 20-tól 24-ig tartó versét olvassuk, hogy az anyjukat is kérték, hogy járjon közbe Jézusnál, ők akartak majd Krisztus dicsőségében jobb és bal felől ülni a mennyek országában Krisztussal. Jézus ezért megdicsérte őket? Vagy olvashatjuk azt is Lukács evangélium a 22. fejezet 24. és 26. versei szerint, hogy még az utolsó vacsora termében is a tanítványok azon vitatkoztak, hogy ki tekinthető közülük elsőnek, ki a nagy, ki a vezéregyéniség. Hadd kérdezzem meg, megint Jézus ezért megdicsérte őket? Kedves hallgatók, költőjek a kérdéseim, mert aki ismeri a Bibliát, tudhatja nagyon jól, hogy Jézus Krisztus kevesebb dologról akarta határozottabban leszoktatni a tanítványait, mint a versengésről, vetekedésről, elsőségkívánásról. Jézus világosan mondja a Máté 23. fejezet 8. és 11. verse között, megint csak az utolsó vacsora alkalmával, hogy kedves tanítványaim, hát a világon az emberek törekednek fölfelé, nagyon törekednek fölfelé, mindenki első akar lenni. De ti köztetek ne ez legyen. Ti köztetek, aki első akar lenni, az legyen mindenki szolgája. A világban az elsőség, az az erő, a hatalom, a befolyás, a pozíció, nagysága, de az én közösségemben, az én keresztény közösségemben ne nevezzétek egymást elsőnek, egymást testvéreknek nevezzétek. Mindenki egyenlő közöttetek, mondja itt a Máté 23.8.10, mindenki egyenlő közöttetek. Ne nevezzetek senkit se atyának, hát még kevésbé szent atyának. Szent atya? Szent atya? Hát atyának nevezzétek az Istent. Megváltónak nevezzétek, uratoknak nevezzétek a Krisztust, engem. De egymást testvéreknek nevezzétek. Tehát azt látjuk az egész négy evangéliumból, ahányszor csak és ahol felnyitjuk az evangéliumok lapjait, hogy Jézusnak egy határozott és eltökélt törekvése volt, hogy az elsőség kívánásról leszoktassa a tanítványait. Hát az a Krisztus, aki az egyik kezével éppen le akarja szoktatni arról a tanítványaik, hogy ne törekedjenek elsőségre, a másik kezével kinevez egy elsőt. Tessenek megítélni, hogy kinek tarthatnánk Krisztust, hogyha ez így lenne. Krisztus nem nevezett ki senkit sem, világosan mondta a missziós parancsolatában, hogy ő marad a keresztényekkel együtt a világ végezetéig. Hogyan marad Krisztus a keresztényekkel együtt a világ végezetéig? Mert erre szokták mondani az emberek, hogy Krisztus hát a mennybe van, hát nincs itt a földön, azért kell itt valakit kinevezni, mert nekünk valaki látható helyettes kell. Kedves hallgatók, hogyha ebbe egy kicsit úgy belegondolunk, akkor majd kimondhatjuk ennek az eszmének a minősítését, tudnék azt, hogy az Istent hogy lehetne helyettesíteni. Istent helyettesíti egy ember? Hát ha Istent helyettesíteni lehet, az csak isteni személyt isteni személy helyettesíthet. Krisztust helyettesíteni legfeljebb a Szentlélek helyettesítheti, hogy Jézus ezt meg is ígérte János evangélium a 16. fejezet 7., 13., 14. fejezet 26. verseiben, hogy majd elküldöm a vigasztaló szent lelket. Elvezet titeket mindenre, bűnigasságítélet tekintetében a világot megítéli, és minden igazságra a Szentlélek elvezet benneteket. Hát isteni személy csak Isten helyettesített. Miféle eszme az, hogy Istent ember helyettesíthet? Tessenek ezt megítélni, csak úgy magában, a pőre egyszerű valóságában ezt az eszmét, hogy létezik a világot teremtő Isten, és egy ember azt mondja, hogy ő helyettesíti az Istent. Én nem tudom, de ezt nem tudom isteni eszmének elfogadni, ez egy másfajta eszme, ez egy diabolikus eszme, ez egy ördögi eszme, hogy Istent helyettesíteni kelljen egyáltalán. Miért kellene Istent helyettesíteni? Hát Isten miért kellene helyettesíteni? Ha Isten ott van a helyén, az Atya, ha Krisztus közben jár mindenkiért, aki hozzá folyamodik, ha Krisztus megígérte a Szentlélek állandó jelenlétét azok életében, akik őt követik, hát akkor az Istent, az isteni hármasságot egy személy helyettesítheti, egy ember helyettesítheti? Hát ha ezt ugye jobban belegondolunk, azért megáll a lélegzetünk, hogy itt miről van szó. De a probléma az, ugye, hogy az emberek nem gondolnak ebbe jobban bele. Mert az emberek azt mondják, hogy kell egy látható helyettes, kell egy látható utód. Na de Jézus Krisztus világossá tette, hogy ha lehetne emberre építeni valamit is, ha lehetne emberre bízni valamit is, hát akkor neki el kellett volna jönnie? Hát ha emberre lehetne ilyen horderejű dolgokat bízni, hogy egy egyházat vezetni, a Krisztus egyházát vezetni, hát akkor Krisztusnak nem is kellett volna eljönnie, csak ki kellett volna neveznie valaki embert. Tehát ez egy képtelenség. Tehát a Bibliának, az evangéliumnak, a megváltás hatalmas igazságának a teljes földig való rombolása ilyet elgondolni, hogy Istent helyettesíteni kell, helyettesíteni lehet, és egy ember helyettesíti Istent. Sem Péter apostol, sem más, sem a világtörténelemben azok, akik talán nem estek annyira, mint Péter apostol el, erre nem lehetnek és nem lehettek volna képesek, de azért itt hadd térjek vissza megint, hogy úgy mondjam erre a szegény Péter apostolra. Hát Péter iszonyatosan elesett. Péter iszonyatosan elesett. Annyira elesett, hogy egy tanítványával nem tette ezt Jézus, hogy a tagadása után, amikor Jézus feltámadt, és a tanítványait kérte, hogy itt a déli országrészből menjenek fel a Tibériás tengerhez, Galileába, egy tanítványától nem kérdezte ezt így meg háromszor, mint Pétertől: Simon, Jónának fia, jobban szeretsz engem ezeknél? A Pál apostol a második Tesszalonikai levél második fejezetében, hogy majd megjelenik a bűn embere, a veszedelem fia, aki fölébe emeli magát Istennek és mindannak, ami Isten tiszteletre méltónak mondatik. Én most ezt a proféciát nem tudom elemezni, ezt egy külön előadásban néhány évvel ezelőtt a 10 vázlat profécia című sorozatban megtettem, de én most csak egy fogalmat emelek ki önöknek: veszedelem fia. A Bibliában ez a szó, hogy veszedelem fia, ez a kifejezés, kétszer fordul elő, kétszer, nem többször. A veszedelem fia kifejezést használja Jézus János evangélium a 17. fejezetében, a főpap imájában, nyilvánvalóan Júdásra alkalmazva. És a veszedelem fia kifejezést használja Pál apostol a második Tesszalonikai levél a második fejezetében, egy eljövendő egyházi hatalomra vonatkoztatva, amely ugyanazt az árulást követi el Jézus egyházában, mint amit Júdás a tanítványi csoportban. Júdás elárulta, feladta a mesterét, ez az egyházi hatalom szintén a bűnembere, a veszedelem fia, aki fölébe emeli magát Istennek és mindannak, ami Isten tiszteletre méltónak mondatik. Ez a Bibliának egy megrázó párhuzama, hogy ami a kereszténység történetében bekövetkezett, az csak a júdási áruláshoz fogható. A júdási árulás pedig a legmegrendítőbb történet, amit csak olvashatunk a tanítványokkal kapcsolatban, hogy 12 tanítvány közül volt egy, aki az ellenségnek föladta mesterét. A kereszténység történetében is volt valaki, volt egy irányzat, egy intézmény, ami ellene szegült Krisztusnak, de ezt olyan ügyesen és olyan hatásosan tette, hogy tulajdonképpen évszázadokig nem vették észre igazán, nem igazán vették észre, és amikor észrevették, akkor is nagyon, nagyon lassan és nagyon bizonytalanul nyúltak ehhez a kérdéshez, de majd le fogom vetíteni ennek a történetét, annak a történetét tehát, hogy mikor döbbentek rá arra, hogy a veszedelem fia van az egyház kellős közepén. Ahogy mi tudjuk, Salzburgi Eberhard érsek volt az első, ez egy római katolikus püspök volt, aki a 13. század közepén fölállt a Regensburgi zsinaton, és azt mondta, akiről a proféták beszélnek, Dániel, mint aki fölébe emeli magát Istennek, fölébe emeli magát Krisztusnak, Krisztus helyettesének tartja magát, ez a mi urunk a pápa. Ezt egy római katolikus püspök mutatott rá, hogy miért csak a 13. században, erre is választ adott a kis füzetben, mert azt a kifejezést, hogy valaki Krisztus helytartója, ez csak a 13. századtól merte használni a római püspöki szék. Addig Péter utódának nevezte magát. De az, hogy Krisztus helytartója, az, hogy Krisztus megbízott helyettese, vagyis hát így mondjuk ezt, a saját nyelvén így mondta ezt, hogy Krisztusnak a vikáriusa. Ez a híres kijelentés, amivel mind a mai napig tulajdonképpen a római pápasság megnevezi önmagát, hogy Isten fiának helytartója. Ez a saját maga megnevezés. A római pápa azt mondja magáról, hogy ő Isten fiának helytartója, vagyis Vicarius Filii Dei. A Vicarius Filii Dei kifejezésről 1612-ben megírta egy Andreas Helwig nevű német nyelvész a berlini protestáns főiskolának a rektora, Andreas Helwig. 1612-ben megjelentetett egy kis könyvecskét, amelynek ez a címe Antichristus Romanus, a római Antikrisztus. Ezt már a középkorban, tehát ahogy említettem, Salzburgi Eberhard Nikolaus Cusanus szintén püspök volt, aztán nyomában Luther, aztán nyomában Calvin, persze már írta, pedzegette, hogy a Bibliában ez a jelkép és ez a név, ez ennyit jelent, de Andreas Helwig Antikrisztus Románusza tisztázta ennek a bizonyos 666-nak a rejtélyesnek tűnő számát is, amiben persze semmi rejtély nincsen. A 666 az Jelenések könyve 13. fejezetében található, olyan szavak kíséretében, hogy itt van a bölcsesség, akinek értelme van, az számolja össze a fenevad számát, mert emberi szám, ennek száma 666. Andreas Helwig azt mondta, hogy a 666 mögött egy olyan hatalom van, amely hatalom a saját nyelvén kell, hogy megnevezze önmagát, tehát jelen pillanatban latinul, hiszen római a hatalom. Nem lehet gúnynév, nem lehet gúnynév ez a megnevezés, tehát önmaga kell, hogy adja magának ezt a nevet. És egy harmadik szempont, hogy ez a 666, hogy mondja is a Jelenések könyve 13. fejezete, egyszerű összeadással kell, hogy kijöjjön. Akinek értelme van, adja össze, helyes fordítás szerint, adja össze a fenevad számát, mert emberi szám. A V az 5, mint mindannyian tudjuk a számértékeket, az I az 1, a C az 100, az A-nak, R-nek nincs számértéke, az I az 1, az U az V-vel egyenlő a latinban, tehát ugyanúgy írták is, hogy a latin írás az időszámításunk szerinti 8. századig csak nagybetűs írás, és a nagybetűs írásban az U és a V az ugyanaz, S-nek nincs értéke, F-nek nincs, itt 1, az L-nek 50, az I-nek 1, Fili, kétszer van I, megint 1, a D-nek 500, az E-nek nincsen, és az I-nek 1. Egyszerű matematika, hát nem is matematika, számtan, nem is számtan, nagyon egyszerű dolog ez. A Biblia nem kér bennünket se szorzásra, se osztásra, se gyökvonásra, nagyon egyszerű összeadásra kér bennünket. Van nekünk 500-unk, meg 100-unk, az 600, meg 50-ünk, az 650, kétszer 5-ünk van, az 660, és 6-ink van, az 666. Rendkívül egyszerű. De megjegyzem egyébként, hogy ez Jelenések könyve 13. fejezetében fordul elő ez a meghatározás. Hát mi már Dániel könyve 7. fejezetén is túl vagyunk, Dániel könyve 8. fejezetén is túl vagyunk, 11-12. Fejezetén, Máté 24, 2 Tesszalonika 2, Jelenések 2-3, Jelenések 13, stb. Tehát amire itt eljutunk, ez már csak a ponton az í. A ponton az í. Amikor a Biblia ezt mondja nagyon egyszerűen és nagy-nagy könnyedség, akinek értelme van, tehát aki gondolkodó ember, aki utána jár a dolgoknak, akinek értelme van, hát az számolja meg a fenevad számát, mert emberi szám. Tehát ez érthető. Ő magát Isten fia helytartójának nevezi. Itt írom egyébként ebben az áttekintésben, hogy ezt a kifejezést tulajdonképpen egy nagyon híres és hírhet pápa veszi fel, harmadik Ince után 8. Bonifác, vannak, ugye a pápák között is vannak elég kiretek, ugye a harmadik Ince az inkvizíció pápája, 8. Bonifác a keresztes hadjáratok pápája, és aztán azt is említem itt, hogy 7. Gergely, ugye, tehát három pápa nevet csak megjegyzünk, de a háromban biztos, hogy benne van ez a három, mert ezek a leghírhettebbek, tehát harmadik Ince, 8. Bonifác vagy 7. Gergely. Például a pápa nevet is csak 7. Gergely korától alkalmazzák, tudnélik. Hát a pápa név az egy egyszerű névnek a kicsinyítő, képzős, hát ilyen becéző változata, tudnék a papának. És az őskeresztény és ókeresztény gyülekezetben a köztiszteletben álló keresztény vezetőket papának nevezték. Ambróziuszt Ágoston nevezte papának, Ágostont Hieronymus Jeromos nevezte papának. A 869-ben tartott konstantinápolyi zsinat 300 püspökének mind a 300 püspöket pápának neveztek. Csak a 11. század végén egy római helyi zsinaton rendelt el 7. Gergely, hogy csak egy valakit nevezhetnek ezzel a kifejezéssel, nem Konstantinápoly előjáróját, nem Cezáreáit, nem Jeruzsálemét, csak Rómát, csak Róma püspöke érdemli meg a pápa nevet. Akárhol nyúlunk ehhez a kérdéshez, oda jutunk, hogy a kereszténység történetének mind a mai napig a legnagyobb botránya az, hogy valaki kinevezi önmagát és az intézményét magát is Krisztus helytartójának, Krisztus helyettesének. Ennek a dolognak nagyon messze menő következményei vannak, amikor egy ember az Isten helyébe akar állni, és ugyanazt a tiszteletet követeli magának, mint amire egyedül csak az Isten méltó. Ennek a feszegetése azonban már a mai előadás kereteit meghaladná. De a Biblia ezt a kérdést természetesen alaposan feszegeti, hiszen a világtörténelem szempontjából nem volt közömbös a kereszténység történelmének ilyenfajta alakulása. Ha el akarják olvasni az erre vonatkozó irodalmat, nem csak ez a Gergely Jenő a pápaság története áll rendelkezésre, bár magyarul ez a legtöbbet kiadott, tavaly újra kiadták mű, ami hát áttekinti az egész pápaságnak a történetét. Tehát a szerző régen marxista volt, jelen pillanatban nem tudni egészen pontosan, hogy milyen ideológiát követ, de nagyon tárgyilagos, objektív, se jobbra, se balra nem húz. Nyilván ő nem a Biblia alapján értékeli ki a pápaság történetét. De ha valaki a pápaság történetének valódi arcára kíváncsi, az Ellen Gould White Korszakok nyomában című könyvéből több fejezeten keresztül képet nyer arról, hogy bibliai jövendőlések hogy írták meg előre Dániel és Jelenések könyvében főkép, Jézus Máté evangélium a 24. fejezetében, hogy jövendőlték meg előre, hogy milyen iszonyatos rombolást fog létrehozni a kereszténység történetében a Krisztus helyettesítés. Ez, ahogy említettem, már túlhaladná az előadásunk kereteit, de egy másik magyar költő versét azért hallgassuk meg, aki zsidó származású volt, aki a katolicizmushoz érezte magát a legközelebb állónak, de aki verset írt Péterről, verset írt arról, akit egy egyház az apostolok fejedelmének, a pápák, az első pápának nevez, tehát a vetítés előtt hallgassuk meg Vas István híres versét.
Vas István, kakas szó. Kardját, melyel a főpap szolgájának fülét levágta hetvenkedve, elhajította rég. Már csak ketten maradtak. János, meg ő maga. Körül fustélyos őrök, kihűlő éjszaka. A főpap kapujában megállt és remegett. Az udvaron a szolgák megraktak nagy tüzet. János, a könnyű János már bejutott előbb, s kiszólt az őrizőknek, hogy engedjék be őt. Egy szolgáló kaput nyit, s ránéz, amint belép. Meglátja zavarát és vidéki külsejét. Ez is a názáreti embere, mind ilyen, s ő szól. Kiről beszélsz, te asszony? Nem ismerem. A tornácon oroszlók és vallatók között meghallja ezt a mester, a megvert, leköpött, és gyulladt szemhéja mögött lobog a láz. Még mennyi kín, hol eljön, még mennyi vallatás. A tűzhöz odakullog, kezét belengeti. Egy papi szolga látja, és odaszól neki. Azok közül való vagy, hiába tagadod. Mellére ütve mondja, ember, nem, nem vagyok. És tudja fenn a mester, hogy elvégeztetett, s föléje hengerítik az irdatlan követ. És görgetheti félre, nem másul a jövő, lesz törvény, főpap, egyház, és kő, és újra kő. És megszólal egy másik. Beszédjén hallani, hogy ez is csak a féle vad galileai. Mit beszélsz? Nem értem. Egyiptomi fene az Isten egy fiában, Nazarétibe. Röhögnek a cselédek a rémült bugrison. A mester visszanézett. Mert Róma, Babilon és Jeruzsálem egymár. Halál, feltámadás. A szikla, az alapkő csak te lehetsz, Kefás. Te lészen itt a kőszál, te kötsz vagy oldozol. Mindig kilép az ember fia a kő alól. És pofoz a poroszló, röhög a konyhalány, s felhangzik a kakas szó a főpap udvarán. És felszáll a kakas szó, és feljebb száll a köd az olajfák hegyéről a Jozafát fölött. Istennek fia vagy hát? Te mondd át. Hátra néz. A nap vérezve kelt föl, mint az elvégezés. És nevetnek a lányok, és fut a bolt halász, fújtatja, rázza izmos mellét a zokogás, és tengerek, jövendők hallják a jós panaszt. Mielőtt a kakas szól, háromszor megtagadsz.
Tudja, a vetítést abból kezdeném, hogy az általános felfogás és a rettenetes félreértés, hogy Jézus miután a mennybe ment, kinevezett helyettest, kinevezett utódot, aki az ő ügyét vezeti. Rembrandt festménye Jézus mennybe menetele. Következő képünk. A római birodalmat látjuk, annak kiterjedését az első században. Róma volt az, amely elnyomta a provinciákat és az ókori császári Róma, ami üldözte a keresztényeket, de ebbe a Rómába is eljutott a kereszténység. Valahol az apostolok itt a Via Appián mentek az örök városnak mondott főváros felé, és Rómában is létrejött gyülekezet, ahol, amit hát látunk a római levélből is, magából a Bibliából is. A római pápaság történetének első nagy fordulópontja Nagy Konstantin nevéhez fűződik. Nagy Konstantin volt az a császár, most éppen a mellszobrát látjuk, aki a kereszténységet hatalmi helyzetbe hozta, vagyis keresztény püspököket, vezetőket megkínált a római hatalommal, és voltak keresztény vezetők, akik ezt elfogadták. Konstantin a 325-ös níciai zsinaton már elnökölt, hogy a bal sarokban látjuk, ő a császár, Nagy Konstantin, keresztény körben, sőt az első egyetemes zsinaton, a Nikaiában tartott 325-ös zsinaton, lényegileg már ő pecsételte meg a döntéseket, holott keresztény sem volt. Miféle eltorzulása volt ez a kereszténységnek, tehát a IV. Századból eredeztethetjük ezt az első súlyos eltorzulást, az állam és az egyház összeszövetkezésének első félelmetes jegyét, ami mind a mai napig folytatódik, és amely összeszövetkezés eredményezte a középkort. A kegyes hazugság szerint Nagy Konstantin megkeresztelkedett, később így ábrázolták, legalábbis a Vatikánban, hogy maga a pápa keresztelte meg. Persze ez egy későbbi visszavetítés, hogy ott van a pápa a tiarával, és Konstantin fejére önti a vizet, ugye a szentelt vizet. Hát ebből semmi nem igaz, mert Konstantin, ha ismerte is a kereszténységet, annak ariánus válfajához vonzódott. Az arianizmus volt az a keresztény irányzat, ami mind a mai napig tulajdonképp más neveken fennmaradt. A 16. században unitarizmusnak hívták, ma a Jehova tanúi a neve ennek az irányzatnak, hiszen az arianizmus tagadta Krisztus istenségét, és ezzel együtt tulajdonképpen az egész megváltást. Hát Nagy Konstantin annyira volt keresztény, mint mondjuk egy buddhista láma kereszténynek nevezhető. Igen, a történetünk, kérem szépen fordítsuk meg, az első szakasz, az eltorzulás utáni első szakasz a 4. századtól tart, és ennek az első szakasznak egy nagy ideológusa, milánói Ambrus. Általában később, mint ezen a barokkori festményen is úgy ábrázolják ezeket a régi egyházi tanítókat, hogy hát ő Krisztusról hiteles képet nyújtottak, a Szentlélek világosította meg az elméjüket, ezért festenek oda például galambot a fejükhöz. Milánói Ambrus a 4. században élt, és az ő tanítványa volt és lett Augustinus, vagy Szent Ágoston, nála is látjuk ott a galamb ábrázolás Pachernek a festményén a 17. századból. Ágoston állította fel aztán a középkori kereszténységnek az eszmerendszerét, tulajdonképpen egy nagy szinkretista eszmerendszer, amelyben a platonizmus, új platonizmus, maniheizmus, őskeresztény elemek is természetesen helyet foglalnak, és ő mondta ki azt a félelmetes mondatot Ágoston, hogy csak azért veszem a Bibliát a kezembe, mert az én szent katolikus egyházam adja a kezembe. Tehát tulajdonképpen elindít egy lavinát, hogy az egyháznak van alárendelve a Biblia, az Isten szava alá van rendelve az emberi tekintének. Ez a középkor első szakasza a 4. századtól fogva épül ki a középkori kereszténység rendszere. Ugyanebben a században, az 5.-6. században jönnek létre szerzetes rendek, mint például ez a korabeli középkori metszet, Monte Cassinót ábrázolja, a bencés rendnek volt ez a fellegvára. Kiépül a középkori egyházszervezet püspökségeivel, szerzetes rendjeivel, és rögtön a második fordulópontot nézzük. A második fordulópont egy konkrét évszámhoz köthető, egyébként a Konstantinus is, mert 313-ban adja ki a milánói türelmi rendeletet, 325-ön ő elnököl a nicei zsinaton. A második fordulópont a 8.-9. század fordulója, egészen pontosan 800. 800-ban következik az be, hogy a pápa, akkor még nem, magát még nem nevezheti egyedül pápának, Róma püspöke, kinevezi Európa császárát, hogy egy középkori miniatúra ábrázolja. Ez a középkori császár Nagy Károly, a franciáknak a királya, teljesen jogellenesen nevezi ki egyébként császárnak a pápa, hiszen a bizánci császár hivatalában van, és marad is még 1453-ig. De Róma püspöke már erősnek érzi magát, hogy a lelki, a szellemi hatalmat most már jogi, sőt politikai hatalommá is változtassa, és Európa vezetője, kormányzója legyen, majd ő mondja meg Európában, hogy mit kell hinni és mit kell tenni. Kialakul a középkori egyház a 8. századtól, a karolin korszaktól fogva, ez Klünyi apátsága, ahonnan egyébként a halottak napja kultusza is, 998-tól útjára indul a halottak napja, éppen 1003 éves. Kialakul az a jellegzetes tanítási rendszer és oktatási rendszer és hiedelem és liturgiai rendszer, amellyel emberek tömegeit befolyásolják, a Bibliát természetesen félreteszik, és ezek a Péter ábrázolások a kulcsokkal hivatottak elhitetni az egyszerű néppel, hogy mi vagyunk a kulcsok letéteményesei és őrzői. Ezek az ábrázolások a középkorban indulnak el útjukra, de a középkorban persze még más ábrázolások is vannak. Például Franciaországból szereztem ezeket a miniatúra részleteket, ahol bizony a pápát tiarával együtt az ördög fiának nevezik, és az ördögök a démonok megszállottjának. Erre egyébként a pápaság rá is szolgált története során nagyon sokszor. Voltak olyan évszázadok, a magyarok is ekkor jöttek be Európába, mint például a 9. század, amikor egy meghalt pápát, hogy egy francia festő képe mutatja, egy meghalt pápát kihantolnak, és tetemként odahelyeznek a trónusra, és szabályos bírósági tárgyalást tartanak fölötte. Ezek voltak a Formosa pápák. Ugye erről írtam egy külön cikket, hogy amikor őseink, a magyarok bejöttek a 9. század végén, akkor a pápaság olyan zilált állapotban volt, hogy ilyen eseteket is följegyez a krónika, hogy annyira utálták a pápákat, hogy halott állapotukban ítélkeztek fölöttük, ott baloldalt az ügyész, középütt a bíró, és aztán a meghalt tetemet fölnégyelték, a Tiberizbe dobták. Szóval amikor egy évszázad alatt több mint 40 pápa követte egymást a trónon, sok jót elmondani nem lehetett erről a hatalomról, sem később a harmadik Ince által bevezetett inkvizícióról, amikor teljhatalma birtokában keresztényt üldözött. Hát ha valaki első akar lenni, ez a diotrefészi szellem, ez magával is hozza ezt. Ha valaki első akar lenni, azt mondja János harmadik levele, aki nem ért vele együtt egyet, az kirekeszti. A Biblia egyébként jelképesen így mutatja be, hogy az igazi asszony, az a tiszta egyház, a Krisztushoz hű egyház a középkorban ki volt szolgáltatva sárkány üldözésnek. Sárkány ugye a Bibliában az ördög jelképe. De az ördög mindig talál magának földi képviselőt, és ez a bizonyos fenevad, amelyet Dániel könyve 7. fejezetében ismerhetünk először meg, a fenevad fejéből kijön a 10 szarv, a 10 szarv közül 3 szarvat kiszakasztva kijön egy kis szarv, nagyokat szóló szája van és okos szemei, és így üldözi a tiszta asszonyt, a tiszta egyházat. A középkor a hamis kereszténység és az igazi kereszténység vérig menő küzdelme. A középkor tulajdonképpen a hatalmivá vált pápaságnak a rendíthetetlen küzdelme Krisztus követőivel, és főleg a Krisztus követői mögött álló Bibliával szemben. Egy olasz illusztrátortól kölcsönzöm a képeket, egyébként 20. századi illusztrátor, aki így ábrázolja, a 10 parancsolatot megváltoztatja a pápaság, a Bibliát láncra köti a pápaság a középkorban. Tehát könnyen mondhatják azt, hogy mi vagyunk Krisztus helytartói, senki nem tud ennek utána nézni, hogy a Biblia mit is mond erről. Amikor jön a reformáció, már protestánsok kezdik pedzegetni és ábrázolni ugyanezt, amit én előbb egy modernkori ábrázolásból mutattam be először. Lukács Cranachnak a metszete, a napba öltözött asszony van a Jelenések könyve, fönt látjuk Die Offenbarung, ugye a német cím alatti képnek a jobb oldalán, bal oldalt pedig sárkány, ahogy vizet bocsát a napba öltözött asszony után, tehát mindenképpen ki akarja írtani, pusztába üldözi, amikor nem tudja kiirtani a vizet bocsát utána. Ne felejtsük el, a középkor 13 évszázadig tartott. Iszonyatos időszak volt ez, amelyben mindig ezt hallhatták, láthatták az emberek, ilyenfajta domborműveket. Péternél a kulcsok. Péter a kulcsokat átadta az utódainak, és az utódainak kell nekünk engedelmeskednünk. Például ilyen domborművek voltak a székesegyházak bejáratánál szerte, Itáliában. Péter apostol utódaja, az apostoli jogfolytonosság. Így ábrázolták a középkorban Pétert nagyon sokszor, hogy óriási kulcsok vannak a kezében. Különben Gelasius pápa találta ki a két kulcs elméletet. Az egyik kulcs a mennyet nyitja, tehát aki üdvözülni akar, az egyház üdvözítheti, mert hiszen ő old és kötöz, ő a gyónás és áldozás által bűnöket bocsát meg. A második kulcs pedig a világi hatalom kulcsa, mert azt kevesen tudják, hogy a pápa egy személyben volt, ugye a tiarát látjuk a fején, Péter fején, egy személyben volt a mennynek és a földi hatalomnak is az ura. Tehát ez a két kulcs, a politikai hatalom is az enyém, és az egyházi hatalom is az enyém. Az egész föld az enyém, mert Krisztus megváltotta és rám bíztát, akkor az egész föld az enyém, mind a mai napig ezért csókolja meg a pápa egyébként a földet, ahova érkezik, mert övé, ő csak hazamegy mindenhova. És a menny is az enyém, mert én fogom oda engedni majd azokat, akik az üdvösségre kijelölök. Dániel könyve 7. fejezet 25. verse már közli ezt, hogy lesz egy olyan hatalom, aki véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt, és fölébe emeli magát az Istennek, és sokat szól majd a felséges ellen, vagyis a felséges mellett. Ugye a görögben ez, hogy a felséges mellett vagy ellen, ez ugyanaz, innen van az antikrisztus kifejezés, az anti nem csak annyit jelent, hogy ellene szól, hanem hogy helyette szól. Ezért nagyon sokértelmű és mélységes ez a bibliai kifejezés, ami János leveleiben fordul elő. És aztán kialakul az ókori Rómából a középkori Róma, kezdik építeni először a lateráni bazilikát és a székesegyházat. Aztán kialakul az a Róma, amely az emberek üdvösségét pénzen árulja, 15. század végén még nem áll a Szent Péter bazilika, annak az építésére gyűjtik a a pénzt a búcsúcédulákkal, és ez váltja ki majd Luthernek a fellépését, de Luther fellépése után hatalmas támaszt nyer Róma Loyolai Ignáccal, a jezsuita rend alapítójával, már a 16. századba érkezünk, és az antikrisztusról az első ábrázolások szintén 16. századiak, ott látjuk fönt a német antikriszt szót, és a pápa hull le a poklokra. Hát persze már Danténél is, a legkatolikusabb költőnél is a pokol legalsóbb bugyraiban vannak a pápák, de ez Lukács Cranachnak a metszete, ahol lent a pokol tüzei várják a pápákat, és mindenféle csúnya lények veszik kezelésbe itt ugye ezt a politikaivá, hatalmivá váló gépezetnek az első emberét. Ahogy említettem az előadásban, salzburgi Eberhard érsek volt, aki az 1242-es regensburgi zsinaton fölállt, és elmondta, hogy amiről Dániel könyve beszél, és a többi profécia beszél, a mi urunkban, a pápában teljesedik be. A kis szarv, az antikrisztus, a pápa. A következő képen láthatjuk, hogy megőrizték szavait a bajor évkönyvek, tehát innen tudjuk mi is, hogy salzburgi Eberhard volt az első világosan látó és bátor ember. Egyébként halála után ki is földelték, hogy még temetőbe se nyugodjon, egy árokba temették el, így véltek bosszút állni rajta, mint heretikuson, mint eretneken. A bajor évkönyvek azonban megőrizték szavait. Gondolják meg, hogy a 13. században mernek először szólni emberek, amikor már annyira eltorzul ez a hatalom, hogy már mindenkinek szemet szúr, már Luther ugye, és utána az angol reformátorok erről prédikálnak, különböző 16.-17. századi festmények ezek, amelyek megörökítik, mert amikor felépül majd ez a bizonyos Szent Péter bazilika, amikor látják ezt a hatalmas pompát az emberek, ugye Csehországban is hogy ábrázolják a husziták a pápaságot a Hradzsinban, a 15. században, hogy baloldalt megy a pápa és a püspökök óriási ceremóniával, aranygyűrükkel és kihízva, hájasan, jobb oldalt pedig megy Jézus Szamárháton Jeruzsálembe. Hát íme ez a különbség. És aztán jön Andreas Helwig is, aki a protestáns világ nevében megfejti a 666-ot. Remélem jól lehetett látni a táblán, hogyha nem, akkor itt áll előttünk, Vicarius Filii Dei, tehát Andreas Helwig nagyon következetes volt, egyébként nyelvész professzor volt. Ő azt mondta, ennek a hatalomnak saját maga megnevezése, saját maga hivatalos nyelvén, ez mind a mai napig a latin, és egyszerű összeadással, más nyelveken is, ugye a vicarius angolul is, ugye magyarul is használjuk ezt, hogy vicarius, bár ez már kikopott jövevény szó, ennek a számértéke a 666, tehát a 666-tal a Biblia nem azt jelöli meg, amiről ma különböző könyvek írnak, főleg protestáns kiadásokban. A mai protestantizmus nem az már, mint Andreas Helwig protestantizmusa. Az egy világosan gondolkodó és látó protestantizmus volt. Mai protestantizmus politizáló, hatalomra törekvő és teológiai rendszereiben össze-vissza gabajodott eszmerendszer már nem nagyon beszél erről, amiről Andreas Helwig, és persze előtte Luther és Calvin is beszélt. Na hát egy nevezetes újabb mérföldkő, mert ez a harmadik mérföldkő Nagy Konstantin és Nagy Károly után 1804-be vagyunk. De hát ekkorát kell lépnünk 800 után 1000 évet, hiszen a bibliai profécia is 1260 évben jelöli meg a pápaság teljhatalmát. Mit ábrázol ez a kép? 1804-be Napóleon meghívja a pápát a Notre Dame-ba, hogy koronázza őt császárrá. Várakoztatja ezt a szerencsétlen agpápát, persze a korabeli ábrázolások ezt úgy nem nagyon fejezik ki, vacog a téli hidegben a pápa, míg megérkezik Napóleon és Josephine, de nem egészen ilyen volt ám ez a koronázás. Nézzük csak Dávid festményét. Ilyen volt ez a koronázás. Amikor a legünnepélyesebb aktusra került volna a sor, Napóleon odament a pápához, kivette a kezéből a koronát és saját maga tette a fejére. Érdemes megjegyezni ezt a mozzanatot, csak maradjon egy kicsit most Dávid képe, híres klasszicista francia festő képe előttünk. Mit akar ez kifejezni? Napóleon azt mondja, Nagy Károlyt te koronáztad meg, bár nem kérte a koronát, és ezáltal vazalusoddá tetted őt, mert hiába lett császár, de te adtad neki a koronát, neked volt alárendelve, én nem akarok az alattvalód lenni, római pápa. Éljen a köztársaság, fölteszi a koronát a saját maga fejére, tehát ki akarja venni a főhatalmat, Európa főhatalmát a pápa kezéből. Ki is vette a Napóleon néhány évre. De aztán Napóleonnal tudjuk, hogy mi történik. A pápaság újra visszanyeri a hatalmát. Tulajdonképpen a 19.-20. században a pápaság annyira visszanyerte a hatalmát, hogy ma a legnagyobb tekintély, egyházi tekintély a világon a római pápa. Protestánsok a Jelenések könyve 17. fejezetének parázna asszonyát azért szokták hármas tiarával még fölékesíteni, hogy világossá legyen, hogy voltak gondolkodó protestánsok, akik a Biblia alapján azonosították a pápát. Egyébként egy asszony fején egy ilyen hármas tiara anakronisztikus, ez az azonosításnak a jele. Igen, a pápaság elindul Lateránból. Önmagát apostolinak tartja, és Rómába helyezi a székét. Lateránból elindulva elérkezik a Vatikánba, mind a mai napig tulajdonképpen az egyik legfélelmetesebb államképződmény a Vatikán, mert ha akarom, akkor állam, ha akarom, nem, ha akarom, akkor római egyház, ha akarom, akkor a világegyház központja. Tehát egy olyan jogi képződmény, ami a hatalmával bámulatosan tudott mindig bánni, és ami rendkívüli retorikába tudta öltöztetni mindig azt, hogy ő hogyan is képviseli Krisztust. Igen, aki csak a szeme alapján ítél, vagy a látszat alapján ítél, sokszor lenyűgözve állhat meg ilyen falak között és ilyen alkalmakon. Jézus azonban azt mondta, hogy ahol ketten vagy hárman egybe gyűltök, ott vagyok köztetek. Jézus nem akart nagy épületeket emeltetni, nem is építettek az első négy évszázadban. Nem adatott ki ilyen a papoknak és az egyháziaknak a mindenek fölött való elsőségét hirdető enciklikákat, mint például a Pius pápák sorában 14. Pius, vagy 12. Pius az egyik legharciasabb pápát, látjuk a tiarával a fején, a II. Világháború utáni pápa. De aztán sokan azt mondják, hogy most a harmadik pápa képe, hogy 23. János mennyire megváltoztatta a római pápaságot, mert egy mosolygó, derűs, habár idős ember volt, amikor pápává választották, de ő nyitotta meg, rendelt el a II. Vatikáni zsinatot. De kedves hallgatók, nézzük meg, hogy 23. János pápa mit változtatott meg a középkori tanításokhoz képest. Semmit. Tehát a középkorban kialakuló pápaság mind a mai napig szilárdan tartja magát olyan eszmékhez, amelyek nem Bibliából eredeztethető eszmék. Egy középkori fali kárpit van előttünk, Jelenések könyve 13. fejezetéről, ahonnan idézem a 666-ot, baloldalt sárkány, hogy adja a jogarat, és jobboldalt ez a bizonyos hétfejű fenevad. Következő miniatúr ábrázolásunk is ez. A jogara kezében van. A pápaságnak az a lényege, hogy önmagát a világ legnagyobb hatalmának tartja, és a világ vezetőjének tekinti. Nem csak egyházi vezetőjének, tulajdonképpen hatalmi politikai vezetőjének. Természetesen Napóleon nagyon hosszú időre, 1798-tól kezdve ezt a jogarat kicsavarta a kezéből. De 1798 után azt mondja a Jelenések 13. fejezet, hogy a halálos sebe begyógyul, és ezután csodálván az egész föld követi a fenevadat. Zicsi képét többször megmutattam önöknek, és el is mentünk Zalafaluba. Kérem egy kicsit a képet bal oldalra vinni, hogy lássuk az egészet. Kicsit balra vigyük a képet, hogy lehessen jól látni innen a jobb sarokból is. Zicsi Mihály is katolikus volt, de a pápát a kép jobb szélén ebben a helyzetben ábrázolja. A pápa az inkvizíció koponya hegyein ül, pápai trónszéken, bal kezével emeli föl a két kulcsot, fején a tiara van, és előtte egy ember, aki lábat akar csókolni, hiszen a pápának mindig is lábcsók jár, újabban két csók, és nyilván az újabb idők szellemének megfelelően ezek a protokolláris formák változhatnak, de itt még a 19. század végén lábat csókoltak a pápának, mint aféle keleti egyeduralkodónak, de ahogy oda hajol az a férfi, és lábat akar csókolni, fölhajtja egy kicsit a drapériát, és látja, nem tudom, hogy önök látják-e, a koponyákon ott van egy feszület. Krisztus nevében ölték meg őket. De az inkvizíciót nem lehet elfelejteni, mondja az Icsi. Hátrafelé kígyózik a koponyáknak a sorozata. Még Vilmos császár hordszéke mellett is ott látják a koponyákat. Tehát a pápaság történetét az üldözések története abroncsozza össze, mert aki nem értett vele egyet, kíméletlenül leszámolt vele. Most a modern korban természetesen állam és egyház szétválasztásával jelen pillanatban nem akkora a hatalma, de aki az elmúlt évtized pápai enciklikáit elolvasták, én például az egyik enciklikáról írtam is, a Dies Dominiről, az láthatja azt, hogy a pápaság újra visszaszerzőben van a világi hatalommal, és Zicsi ezt félelmetesen kifejezi. A baloldalt egyébként az ortodox kereszténység, a kettős keresztet tartja ott az orosz cár a kezében, és ugye az orosz, a pravoszláv kereszténység és a nyugati kereszténység egész más. A keleti kereszténység revolvert, szabját, gyilkosságot, bizánci, moszkvai sötétséget ismer. Ezt nagyon jól ismerte Zicsi is, mert ott élt több mint 20-30 éven keresztül. A nyugati kereszténység természetesen felvilágosultabb, itt bírósági tárgyalások, tüzes-vas próbák után vitték a mágiára az embereket. Zicsinek ez a véleménye a kereszténységről, tudnik a hatalmi kereszténységről. Mert a kereszténység története nem egyenlő azért a hatalmi kereszténységgel, amit látunk és amitől szenvedünk a hatalmi kereszténység. Ki van ott középütt, egy kicsit balra, ki vezényli a hatalmi gépezeteket? Maga Sátán. Zicsi így fejezi ki Jelenések könyve ismeretét, hogy Sátán adja neki nagy erejét és hatalmát. Középütt a szirén, aki elszakítja a családokat, épp egy férfit a feleségétől és a gyermekétől, itt kicsit jobb oldalt látjuk középtáján, Haránt oldalán a képnek, egy Haránt irányú kompozíció, fönt Sátán, utána a szirén, utána a férfi. Hát igen, alatta a harmadik Napóleon, mint a világi hatalom képviselője, ő is a pápára néz, ha tetszenek látni azt az egész középütt levő fejet, éppen fekszik az az ember, és jobbról balra néz, a pápára néz, az harmadik Napóleon. Hát igen, Zicsi a 19. század közepének az esemény történetét vonultatja fel ezen az 1878-as hatalmas nagy, 5,5-szer 4,5-es, tehát még a kinagyításunk nem érzékelteti ezt a nagyságot. Most márciusban néztük meg Zalafaluban, és jövőre bizonyára márciusban, áprilisban újra elmegyünk megnézni, mert körülbelül 1-1,5 órát beszélgetünk a kép előtt. Ismétlem, Zicsi katolikus volt, és ő is, és mások is felteszik a kérdést, mint Jelenések könyve felteszi a kérdést az ilyen képeivel, hogy meddig még? Meddig még? Meddig tart még az, hogy Krisztus nevében és egy keresztény hatalom, egyházi hatalom, politikai hatalmat is kézbe véve irányítja a világ sorsát. Menjünk vissza Rómába, menjünk vissza a pápaság egyik leghíresebb kegyhelyéhez, a Capella Sixtinába, a Sixtusi kápolnába. Michelangelónak a hatalmas freskóit nemrég restaurálták japánok, de nemrég sok cikk megjelent az utolsó ítéletről. Menjünk közelebb a fő alakhoz, Jézus Krisztushoz. Újabb tanulmányok világossá teszik, hogy nyilván Michelangelót kötelezték, hogy Máriát fesse oda Krisztus mellé, ott is látjuk, de hogy így festette oda, ez sokat mond. Mária nem néz középre, szinte kifelé néz a képből, szinte nem is akar részt venni a jelenetben, hiszen Michelangelo tudta, hogy csak egy megváltó van, nincs társ megváltó. A középkorban Máriát Corredemptrixnek, társ megváltónak kezdték nevezni, és a Mária dogmák egy óriási fegyver a pápaság kezében, amellyel emberek óriási tömegeit tudja befolyásolni, és az egyre inkább elerkölcstelenedő világban még inkább, napjainkban még inkább, de Michelangelo, ha odafestette is Máriát, sokkal kisebbnek, szinte a képből kihajlónak, kinézőnek, meddig tart még? Vilangenok volt előbb a német kérdés. Uram, te szent és igaz, meddig még? Michelangelo válasza, Krisztus második eljövetele szünteti csak meg azokat a világi hatalmakat, és azokat az egyházi hatalmakat is, amelyeknek a ténykedése erre a földre oly sok nyomorúságot zúdított. Tehát Jézus fölemelt jobb keze és lefelé tartó bal keze jelzi, hogy Jézus fog majd ketté választani, Jézus fogja majd üdvözíteni, és sajnos a kárhozatnak átengedni azokat az embereket, akik nem választották az élet és az ő tanításainak az útját, akár hitükben, akár lelkiismeretükben. Valahol itt kell majd folytatnunk a sorozatunkat az egyház kérdéssel, de még beiktatjuk a Júdás kérdést, tehát két hét múlva...